Nagy szeretettel és tiszteletben köszöntjük körünkben dr. Csókai András idegsebész orvos urat, aki ha esetleg valamit rosszul mondok, akkor elnézést kérek, majd kijavítom.
Ez nagyon jó, mert végre főorvosnak mondtam, hogy professzort mondanak, és az embert ez úgy idegesít ki.
Aki hát jelenleg Szombathelyen a Markovicski kórházban, ha jól tudom, az ott a idegsebészeti központnak a vezetője, és osztálynak a vezetője. És hát nagyon megtisztelő, hogy elfogadta a meghívásunkat, tényleg nagyon köszönjük. És tulajdonképpen szerintem átadnám a szót. Nem tudom, hogy...
Köszönöm szépen. Köszönöm, és köszönettel elfogadtam ezt a meghívást. Voltam a már talán egy éve, nem tudom, volt már akkor volt. Én voltam egyszer itt a kevébe, és azt szeretném kérdezni, hogy van-e itt valaki, aki azt az előadásomat hallotta. Csak egy, akkor, ha átvallás van a kettő között, akkor nem fog megcsinálni. Jó, köszönöm szépen. Itt említettem az elején a titulust, de fontos dolog különben, mert ugye az igazság szabaddá tesz, ez egy nagyon komoly mondata az evangéliumnak, és nagyon jó volt, hogy tegnap előtt ott vitték a fideszesek ezt a mondatot. Valóban az igazság szabaddá teszi az embert, és az ember professzornak hívják, hogy nem professzor, hanem rögtön meg is kötözik. És akkor már nem tud, nagyobbak az elvárások, nem fog tudni olyan szabadon beszélni. Na jó, hát ez csak egy ilyen kitérő volt. A két feliratot hoztam mára, aminek a nyomán végig akarok menni ezen az előadáson. Az egyik az Wolverit Pál, teológus, a Pázmány Péter Tudományos Egyetemnek valóban professzora. Bűn nem más, mint vétség az igazság ellen, és a másik gondolat pedig Szent Györgyi Albertől ered, látni, amit mindenki lát, gondolni, amit senki nem gondolt, így definiálta a Nobel-díjas magyar professzor tulajdonképpen a tudományt, vagy a tudománynak a kiindulását, az ötletet. Hogy tud megvalósulni ez az aktus, látni, amit mindenki lát, gondolni, amit senki nem gondol, és hogyan függ össze a Wolverici mondattal. Ezt szeretném igazolni a saját életpéldámmal. Általánosságban annyit a két dologról, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy egy ilyen képet lássunk, mint például ez a felirat, ezen a szép kép alapon ezek a fehér betűk, de lehetne ez egy természeti kép, ahhoz kell egy dia, és kell egy tényerő. Ha vagy a dia nincs ott, akkor csak egy nagy világosság lesz, de különösebb értelem nélkül. Hogyha meg a tényerő nincsen mögötte, akkor sötétség látszik. Vagyis nem látszik semmi. Hát valahogy a hit és ész, a hit és értelem, a hit és tudomány valahogy így működik, így játszik össze, mint ahogy ez a dia vetítőnek a fényereje és a beletett kép. Amit az életünk során összegyűjtünk, tanulunk, felhalmozódik a memóriánkba, felhalmozódik az agyunkba, az a hatalmas nagy emberi tapasztalat, az emberi tudás, amit átveszünk évezredek óta, ad át egymásnak az emberiség, az a tudás, az értelem, a tudomány. De ahhoz, hogy abból legyen is valami, ahhoz bizony kell, hogy megvilágítsa az a fényerő, ami a hit, vagy az a hit alapján működő erkölcs. Éppen azon gondolkodtam, hogy nem sokára Japánba utazunk, és valahogy az a Japánba ott, vagy akár vehetünk egyéb ázsiai országokat, ahol a buddhizmus van, buddhizmus terjedt el, hogy miért nyugodtabb ott az élet, miért tűnik kellemesebb az élet, mint nálunk Európában, miért tűnik emberiknek az élet. És egy mondat, egy gondolatot tudok emögé tenni, bármiféle istenhit, bármiféle transzcendens hit, bármiféle hit, ami az embernek a lelkiismeretét megmozgatja, az többet ér, mint a magára maradt ember, aki csak a matériában, az anyagban hisz. Tehát hiába mondjuk vallja magát egy társadalom kereszténynek, ha azt a kereszténységet nem éri meg, akkor sokkal messzebbre jut egy buddhista, vagy egy hindu közösség, aki azt a ősi hitet, az Istenhöz való közeledést valamilyen szinten megéri. És a jelen kornak a diszonanciájára talán ez jellemző, ezért nyugodtabbak az ázsiai emberek. Ez az idegsebészetben érdekesen valósul meg, majd meg fogom mutatni egy ötlet, tudományos ötlet alapján, hogy így elgondolkoztam, hogy miért van az, hogy a legvilághírűbb agysebészek mind keleti emberek, vagy így mondanám a világhírű mikrosebészek keleti emberek. Persze aztán Amerikába keletnétek, vagy sokkal több pénzt tudnak keresni, tehát ők is mondjuk ilyen szempontból elromlottak, de mind ilyen neveik vannak, hogy Gadi, Iasar, Gilmer, Setár, Üdítüle, Abdura, ilyen keleti emberek. És azért, mert a keleti embernek nyugodtan, kevésbé remeg a keze, majd ez a kézremegés előjön itt a későbbi előadás, az előadásnak a második felébe, és nyugodtabb. És miért nyugodtabb? Azért, mert azt az evangéliumi mondatot, hogy az evangéliumi példázatot, a Konkoly és a Búzának a példázatát, azt, hogy a világban együtt van a rossz és a jó, és bizony ez a világ végén majd szétválik, de tudomásul kell venni, el kell fogadni, hogy együtt van a rossz és a jó, ők tényleg komolyan veszik adott esetben a saját vallásukból kifolyólag. És a nyugati ember, a nyugati keresztény ember nem veszi ezt tudomásul, állandóan választani és állandóan dönteni akar, és hát nem tud dönteni, és tehát még a nyugati keresztény ember se veszi ezt tudomásul, és ettől a döntési kényszertől stresszbe van, az állandó megfelelési kényszertől, és akinek stresszben van, aki stresszben van, annak bizony jobban remeg a keze. Akár útérben, akár bármilyen más körülmények között. Csak egy ilyen egyszerű példa arra, hogy hogy milyen előnyei vannak mondjuk az általában az Isten hitünknek. Na de visszatérve az eredeti vezérfonálhoz, tehát a bűn az ember megkötözi, és nem hagyja, hogy a gondolatai kreatívan számoljanak. És ezért nem lesznek ötletei, vagy ha vannak is ötletei, tehát ez az aktus, hogy látni, amit mindenki lát, gondolni, amit senki nem gondol, megvalósul, akkor is az, hogy valamit kitalálunk, az a dolgoknak a 2%-a vagy 5%-a, végigcsinálni, végigvinni, kitartással, hűséggel végigvinni, az az igazán nehéz. Ez sok mindenre igaz, nem csak a tudományos ötletekre, hanem a házasságra, meg egyéb igazi nagy értékekre rémesen könnyű összeállni, összeházasodni valakivel, de hűségbe kitartani, és ez végigvinni az embernek az egész életén, az a nagy feladat, az az igazi kihívás, az a nagy kaland. Ezért is szoktam úgy megállapítani, hogy a legszerelmesebb emberek azok az öregek. És ezt mint orvos nyugodtan bizonyíthatom, mert az öregek, az idős emberek, azok tudnak olyan végtelen szeretettel és türelemmel nézni egymásra, és ott ülni egymás beteg ágyánál, amire egy fiatal házas, de még egy középkorú házas is képtelen. Meg tudom csinálni. Tehát joggal mondhatom, lehet, hogy egy kicsit megmosolyogható, de minél idősebb valaki, ha jól vezeti az életét, annál szerelmesebb lesz a feleségébe, meg a férjébe. Azért merem nyugodtan mondani, mert látom, hogy nagyon sokan mindenkinek ilyen fiatalok, csupa fiatal ül, úgyhogy ezt egy ilyen utavalónak is tanácsom, mert a hűségben érdeklődik meg az igazi szerelem, nem pedig a lelki és a testi örömökben. Tehát a bűn nem más, mint vétség az igazság ellen. Ha vétünk az igazság ellen, nem tudjuk megtalálni az igazságot. Nem tudjuk, az igazság nem tesz szabaddá, be leszünk kötözve, bezáródik a szellemi és értelmi világunk, nem fogunk a munkánkban sehol új ötlettel előjönni, nem tudunk megvalósítani a dolgokat. Erre szeretnék egy bizonyítékot mondani a saját életemből, mert jó, ha bizonyítva is látja az ember, amit mond. Esetleg ezt az előső villanyokat le lehet kapcsolni, hogy onnan lássuk. Nagyon jó, ez nagyon jó. 1998-at írunk, és egy októberi délután, illetve októberi napon ügyeltem, nagyon csúnya ködös esős idő volt, és behoztak egy 12 éves kislányt egy nagyon súlyos baleset után nagy sérüléssel, láthatóan meg voltak számlálva a 10 percei, de körülbelül úgy nézett ki, hogy egy 3-4 órán belül meg fog halni. És nem az volt a nagy probléma, hogy úgy megsérült az agya, hogy az életfontosságú központok tönkrementek, bevéreztek, hanem az volt a probléma, ami minden agysérülésnél, agysérülések nagy részénél is igaz, de bármilyen testsérülésénél, hogy elkezdett duzzadni az agya, mert nagy ütés érte. És ugye, ha az ujjunkat megütjük, vagy a lábunkat, akkor ez a duzzanat, ez nem probléma, a bőr tud távolni. De ott van ez a csodálatos szervünk, a pokonyacsomb, ami nem hagyja az agyat duzzadni, beszorítja a pokonyagerinc átmenetbe, az öreglékbe, és ott oda beszorul az agytörzs, és keringés és légzés bénulásba bekövetkezik a halál. Hát ez a kislány is elfelé tartott. Nyilvánvaló, hogy logikus lenne azt mondani, hát ki kell nyitni a koponyát, és akkor csökken ez az agyomás, és nincsen semmi baj. A modern sebészeti eszközökkel mindenhoz felül lehetséges. Igen, így van, lehetséges, már korábban is lehetséges volt, 1900-as években már óta próbálják, ez nem hozott igazi sikert, ezért az idegsebészet el is vetette, mégpedig amiatt, hogy amikor kiduzzadt így a agy ezen a nyíláson, elszorultak a térdjerek, amik a felszínen mennek, és lehet, hogy az agynyomás csökkent, de utána elhalt az agykéregyma, a vélelátása megszűnt. Hát itt volt a dilemma, itt volt ennél a kislánynak, mondtam is, hogy nincs értelme ennek a műtétnek, de emiatt a probléma miatt hagyjuk meghalni a gyereket, nem tudjuk más csinálni. És ott látjuk, hogy már egy korosztok felültek a tudiáig. Mellettem ott volt egy fiatal anesteziológus kollega, akire azt tudom mondani, hogy meg volt áldva még a gyermekkornak a őszinte tiszta hitével. Ez a gyermekkornak az őszinte tiszta hite, az itt még szerintem sokakban megvan, tehát az mindenkibe bele van teremtve. Az a csodálatos, hogy teljesen mindegy, hogy hova születünk, buddhistának, materialistának, mohamedánnak, vagy kommunistának, vagy zsidó vallásnak, vagy kereszténynek, teljesen mindegy. Gyerekkor hite az ősbizalom Isten iránt a lelkiismeret formájában mindenkire be van ültetve minden gyereknek, ez biztos vannak sokan, akiknek kis gyerekük van, ezt látják, őszintén logikus ez a gyermekkori megbocsátó, nem fél, gyermek az nem fél a haláltól, felnőttek a haláltól. A gyermek az ilyen apró gondjai vannak, hogy mit tudom én azt a kis játékomat, amikor mint rákos betegek gyerekeknél van, ilyen gondjai vannak, hogy a kis játékomat meg ha meghalok, adjátok oda a kisöcsémnek, vagy a bátyámnak. Nem fél. Tehát ebbe az anesteziológus anyagában megvolt a gyermekkor hite, nem adom fel, nem félek, nem adom fel. És mondtam, csinálj meg ezt a műtétet, mondtam, minek csinálja meg, meg fog halni a gyerek. Én akkor nem rendelkeztem a gyermekkoromnak a hitével. Elhagytam a gyermekkoromnak a hitét már, akkor, tehát 1998-ban volt, bizony már egy 20-25 éve sajnos hátat fordítottam a Jóistennek. Persze attól még lehettek az embernek szép ötletei, csinálhatott jó dolgokat, de alapjaiban rossz irányba mentek, mert a Jóistentől elfele mentek. Szerencsére a feleségem, aki egy szent asszonynak mondhatom, az mindig türelemmel viseltetett irántam, és próbált visszatartani ebből a félreigésből. De hát őnek is ez nagyon nehéz volt lett a családomnak. De hát hit nélkül a kollégám kedvéért megcsináltam ezt a műtétet, és a műtét közben rögtön fel is kiáltottam, hogy na, itt van, búzogózat, nem tudom mit csinálni az erekkel, és kétségbeesett helyzetben az embernek jönnek ötletei. Nekem is jött akkor egy ötlet. Odaadtam az erek nagyjából kivéletet, végtelen egyszerű, és mondjuk is az a felszívódó sebészi szubacsból vannak, és így mindegy ilyen kitámasztásra valamitől képezve az eredben a lépkező is megmaradt. A gyerek nem halt meg, 3 hét kuma után ébredt, és a döbbenetes az, hogy nem ismertem fel, hogy mi történt. És amikor legközelebb újra jöttem, itt egy másik ilyen ugyanilyen kisgyerek van, ez nem az az eset, de nyugodtan mondhatnám, hogy ugyanaz az eset, ugyanilyen kínos állapot a kisfiú, hogy milyen nagy az agynyomás, az itt látszik, amikor ezt a agykamrai drénzt bevezettük, hogy oda festette az agyunk, olyan magasra, tehát olyan 30 cm magasra, ki onnan még fölfele spritzelt, ilyen borzasztó nagy nyomás van az agyban, 50 giganyilométer, az ami a beültelezést és a halált okozza. Itt már látszik ez a kidúzadó, kitüremkedő agy, és itt vannak ezek a kis pillérek, itt van egy ilyen látszó, hát remélem, hogy nem nagyon borzasztó. Ez a kisgyerek is egy ilyen 3-4 hét kóma után kezdett el ébredezni, ott már integet, aztán végén már ilyen 3 hónapban már teljesen jól van. Tehát visszatérve arra a 98. októberi éjszakában nyúló műtétre, megtörtént ott a látni, amit lát, gondolni, amit senki nem gondolt, de nem vált. Igen, nem vált életté. Evangélium nem tan, hanem maga az élet. Mondta kis Ferenc, ő világhírű anatómus professzor volt, katonos életre. Itt a Szemüvesz, az Orma, a Pesti Orvosi Egyetemen. És amikor legközelebb bejött, úgy emlékszem, két ilyen beteg is volt, hogy megcsinálhattam volna ezt a műtétet, nem csináltam meg, hagytam őket meghalni. Ez nem volt orvosi hiba, mert az egész műtét opcionális. Tehát nem volt benne az irányelvben. Aki akarja, megcsinálja, aki akarja, nem. De már kezembe lett volna a megoldást, nem csináltam meg. Nem volt ott a gyerekkori munkát rendelkező kollégám, aki engem stimulált volna, hogy csináljam meg. És később, amikor két hónappal később, amikor megtörtént az életemben az a fordulat, hogy a káromkodó orvosból imádkozó orvossá váltam, mérgelődő orvossá váltam, megpróbáltam legalább a fő bűneimet eldobni, elhagyni, oda másztam ahhoz az ajtóhoz, ahol kritikusul kopogtak kívülről, de nincs kívül, ki nincs, csak belül, és valahogy kinyitottam, és imádkozóvá váltam, és aki imádkozik, az az igazsággal beszélget, Istennel beszélget, és amikor az igazsággal beszélgetünk, akkor nem csak hitigazságokra jövünk rá, hanem bizony a saját magunk tudományának, mindennapi életünknek, mindennapi életünkben is terül van tudománya, a gyereknevelés is óriási tudomány, ezt látom, mint ögyeletes családapa, hihetetlen nehéz feladat. Nehezebb azt hiszem, mind a idegsebészet, és még sok mindent mondhatnánk, minden tudomány. Tehát a tudománynak az igazságai is nagy csörreléssel leesnek azok a tantuszok, és akkor bizony rájöttem ott egy kereszt előtt egy meditáció kapcsán, hogy miért nem halt meg az a kisgyerek akkor két hónappal az előtt. És onnantól kezdve már tudatosan kezdtem el alkalmazni ezt a módszert. Tehát ez egy olyan példa, amikor a hit és ész együtt működése hozta meg az eredményt. Csak ez hozhatja meg az eredményt. Nagyon messze el lehet jutni az ész által, de igazán az igazi igazsággal nem tudunk eljutni a eszünk által. Minden tudományban így van, ezt nagyon jól látni a politikán, mert a számomra szemünk előtt látszik, hogy hova lehet eljutni emberi erővel. Csak emberi erővel. A hit és az emberi erővel viszont nagyon messze el lehet jutni. Úgy tudunk megoldani olyan feladatokat, ami nem lehet. Mert hogyha az ember is belegondol a szabadságába, tulajdonképpen annyi mindent determinálja, hova született, milyen körülmények közé, mikor született, milyen testi adottságaim vannak, milyen lelki adottságaim vannak. Ugye akkor ott van a freudi filozófia, aki azt mondja, hogy az embert az ösztönei mennyire irányítják. A libido, akkor az életösztön, halálösztön, ez is. Ezek mind determinálják az embert. Na, hogy lehet ebből, hogy lehet itt szabadságról beszélni? De az alapján nem vagyok szabad, mert minden determinált. És mégis ki tudok a saját determináltságomból törni. És ez történik meg akkor, amikor a hitet és az értelmet együtt tudom használni. Akkor következik be az, hogy a madárnak a két szárnya működik. Ez a gondolat nem egyéb, hanem második elmosztán elmény szentetáról. A madár két szárnya kell ahhoz, hogy emelkedjen a madár. Az embernek is a hite és az esze kell ahhoz, hogy emelkedni tudjon. Jól fogalmazza meg Einstein, amikor azt mondja, hogy a vallás tudomány nélkül sánta, a tudomány vallás nélkül vak. A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. Ösztönösen ráérzett, annak ellenére, hogy ő nem volt se hívő keresztény, se hívő zsidó, bár zsidó származású volt, Einstein volt, és nagy tisztelettel volt a zsidó keresztény kultúra és vallás iránt. Tehát ez egy olyan példa, amit itt meg akartam mutatni, amikor bebizonyosodott számomra, hogy a hitben való erőrelépés bizony meghozza a gyakorlati hasznot is hoz. Az evangélium az nem csak ahogy mondtam, nem egy elméleti kérdés, nem egy tan, az bizony az életbe megélve egy olyan kegyelmi valósággá válik, ami előre viszi az életünket. A következő saját szintén példa, az egy másik dolog lenne, amikor már tudatosan használtam fel az imádságot ahhoz, hogy megoldjak egy problémát. Ez egy köztes, amikor szintén egy nehéz helyzetben arra sikerült rájönni, amit szintén addig nem csináltak ezeknél a betegeknél, nyújtani kézzel a bőrt és beírni, hogy még több hely legyen ezeknél a duzzadóanynak a betakarására, hogy ne az a összezárt bőr ne hozzon létre olyan koponyai nyomás okozódás. De ez egy kisebb, ez egy mellékesebb dolog, de itt egy pár gyógyult ilyen kis betegnek a képe, és az előtte való szörnyűséges állapotok látszanak, utána gyógyultan ez a módszer segítségével sikerült őket visszahozni. Na, és itt van a következő. Már említettem a keleti idegsebész, nyugati idegsebész közt a különbséget, mérve meg jobban a nyugati idegsebész között. Ez bizony az idegsebészetben, más mikrosebészetben ez avval jár, hogy szövődmények történnek. Az idegsebészetben nagyon súlyos szövődmények történhetnek. Ha levénul a betegnek a egyik oldala, vagy esetleg bele is hal, semmiféle hiba nem történt, csak szövődmények. Éppen a sebész keze egy 2 mm arrébb veszegett, és abban lepaszált egy kicsit kísérlet, ami olyan központot váltott el, aminek kezdett a következménye. Benne van szörnyű, szörnyű. Először amikor idegsebész tanuló voltam, akkor láttam itt ezeket a szörnyűséges szörnyűményeket, és mondtam, hát biztos, hogy Magyarországon ez így van. De aztán járkáltam, akkor nem is csináltam nagyon sokáig mikrosebészetet. Úgy hozta az életem, hogy arra a nehéz tanulmával foglalkoztam, ami makrosebészet. Aztán elkerültem 2003-ban Szombathelyre, és akkor újra előkerültek, ugye el kellett kezdeni a komolyabb mikrosebészeti műtéteket. És akkor gyorsan elrohangáltam külföldre, különböző nagy iskolákba, hogy egy kicsit felidézni, és bele tanulni. Berendeztem ott ott a kórházban egy halott műtőt, tehát ahol halottakat operálgatott, állatokon gyakorolta az ember. Aztán gyakorolta ilyen kis műanyag ereken, vagy pici, ahol mikroműtétek elvégzése lehetséges. És ahogy jártam külföldön, szörnyű szövődményeket láttam ott is. A világ legkomolyabb, leghíresebb centrumaira. Bejön a beteg éppen, van egy baja neki mondjuk, mondják neki, hogy ez egy veszélyes helyen lévő, veszélyes elváltozás, de alakár még a jó indulatú, megoldjuk, és utána belehal a működbe. Úgy gondoltam, hogy úristen, hogy ezt hogy fogom kibírni 48 akkor éves fejjel, vagy most már 50 éves fejjel, hogy bár hiba nem történik, de mondjuk elég, hogyha 100-ból egy beteget így az ember megöl. Mégiscsak, ha nem is történik hiba, de mégiscsak a beteg éppen jön be, és utána nem lehet lehozni a mikroasztalról, hogy utána meghal. Rettenetes dolog, amivel meg kell küzdeni az orvosnak. Szívsebészetben is rengeteg ilyen, mondjuk nem is talán nem is ez a mikrotechnik, hanem a sok egyéb, ami a szívsebészet körülveszi az alkotás és a szív újraindításával vagy szörnyűnek, hogy borzasztó, hogy micsoda lelki gyökerem az orvosnak, amikor egy elektív műtőt meghal. A neurotrauma az más. Bejön, elgázolt az autó, szép van, nem megy gyakorlatilag a feje, Istenem, nem tudtam megtenni, mindent megpróbáltam, nem tudtam semmit csinálni, félhalottan jött be, meghal. Nincs meg ez a lelkismereti háború az emberben. Mert az a baj, ha bármit is csinálunk, mindent jól csinálunk, ha szövődmény van, akkor visszagondolva az ember egyből legalább 10 hibát talál. ezt is rosszul csináltam, azt is, azt is, már a megúszakodást elrontottam. Mindegy, szóval ilyenkor ez így jelenik meg az orvosban. Sikeres műtétnél csinál az ember aki nagy ostobaságokkal, de túllép rajta, hát a beteg jól van, köszönöm. Tehát ilyen szempontból a sikertelenségből többet lehet tanulni, de az ember belepusztul. Na, tehát ezek voltak az előzmények ahhoz, hogy bizony imádságra fakadjak, hogy valami halálfontos tudjak lenni a kezemben. És ugye a fényképezés, hogy védekezik a este, amikor fényképez, úgyhogy oda kreál egy állat magának, hogy letámaszom. Aztán a mesterlövész ebbe a pozícióba, egy ilyen letámasztással, 5-8-szor akkora a találati pontosság, mint így. A mesterlövészeknél, akiknek aztán nagyon biztosak vagyunk. A kézremegés fakad a stresszből, korból, aztán a magából, a cirkulációból, a szintítésből, ezeket nem lehet védeni. Tehát mindenkinek köteli. Még szabad szemmel is látható. 40-szeres nagyításban már elég ijesztően néz ki. Akkor bizony arra gondoltam, hogy itt nekem ebben imádkoznom kell, hogy ezt valahogy megoldjam. Pláne, hogy itt tulajdonképpen később keveredtem bele, úgy Isten igazából, amikor se részletben. Nincs mögöttem mondjuk 2004-ig, mert azért az is csökkent ki, a magabiztosság is csökkent ki a kézemelés. Mi Szigligeten szoktunk nyaralni, és ott Szombathelyi Szigliget közt nyáron ott van a családom, a feleségem, gyerekekkel, meg a nagyszülőkkel, mindig oda járogatok Szigliget, hogy mindig menjek el Sümeg mellett. Sümeghez az fűz még, ami nagyon fontos, hogy ott szolgál Barsi Balázs atya, egy ferences rendély szerzetes, és hát én úgy gondolom, hogy ma a Magyarországon tényleg az egyik legnagyobb tanító. Nem csak tanító, tanú is. Tanítóból sok van, mindig az nagyon fontos, hogy tanít is legyünk, mert könnyű tanítani, azért az könnyű, csak hogy tanulnak lenni. És próbálom magamat kontrollálni. Tehát a Böjte Csabai mondat, hogy kevesebb pártoz több áldozatot, az nagyon igaz. Hát én mindig a Sümegi Szüzanyához imádkoztam. És megkaptam a megint a hit által és a felhangozott tapasztalatok által megkaptam az új megoldást. Nyilván könnyebb volt, mert én korábban építőmérnök voltam, tehát volt egy műszaki szemléletem, az már az előzőben is látszott, hogy ott is egy ilyen megtámasztási probléma volt, és itt is az mutatta meg a vitat. Eddig a mikrosebészekbe, előtte üdegsebészeket kézélen támasztotta a kisújvédőt. És ekkor a műszer végén 10 mm-es nagyságrendű remegés lehetett mérni. Hát aztán gyakorlattól, életkortól függően ez lehet 0,2-0,2. Az imádság kapcsán jutottam egyre közelebb, mint sokan el is gondolkoztam, egyik barátom hívta rá föl a figyelmet, hogy az is azt csinálta, hogy kikötöttem bandást tette csuklójára, kikötötte a plafonhoz, és úgy gyakorolt, és 10 órát tudott gyakorolni, nem fáradt el. Hát itt ez nem lehetett, mert ez itt egy más dolog, de hogy ilyen micsoda ötletek jönnek ugye elő. Hát ezek inspiráltak a keresztény orvosoknak a kongresszusán voltam Nyumán, és onnan tartottam haza, és többe mondtam a József Tűzőt témáztéstát, és szépen jutottam egyre közelebb, és erre az egyszerű dologra jöttem rá, hogyha előre döntöm a kezem, és a műszerfogó ujjakon támaszkodok meg, akkor a pici mikromozgást még el tudom végezni, de az utolsó megtámasztási pont és a műszervék közt nem lesz kis izület, ujjaknak az izülete, vagy a kézizülete, ami átvigye az élettani kézremegés, ami a szívütésekből, stresszből, fáradtságból, dohányzásból, alkoholokból, etc. hanem az utolsó megtámasztási pont és a műszerné közt nincs kis üzlet, nem tudja átfogni a kézenetést. Ehhez azonban ide kellett eszállválni ezt a kis hidat, amit rögtön nem is neveztem Betlehem hídnak. Tekintette arra, hogy a Betlehem hídon támaszkodva jöttem rá az ötletet. Krisztusra támaszkodva jöttem rá erre az ötletre. Hogy nézett ki egy filmen? A bal alsó képen látni a reményt el fogunk mondani, el kell indulni a hagyományos módszer, mert mindjárt kívül, hogy ez 40-szeres nagyítás, így retteg a kéz. Egy nagyon fáradt állapotban vettem fel egy direktfilmbe. De látni, hogy bőven a vonalon akarom tartani, bőven 10 mm-es nagyságrendű a kézremegés, és a jobb oldali ábrán pedig az új módszerrel gyakorlatilag rajta lehet állni a vonalon. Hát ekkora óriási nagy különbség van, ami bizony egy műtétnél rengeteget számít. Tehát megint egy másik ötlet, aminél az imádságnak a tudatos használatával sikerült egy új dolgot képzelni. Ami tegnap volt a Hősök terén, az nem véletlen, hogy a Paplaus professzor azt, ahogy kitalálta, hogy az ima Magyarországról. Csak hát az a baj, hogy még mindig az van, hogyha van egy akármilyen jó irányú politikai ülés, oda elmennek százezrek, amikor van egy ilyen ülés, az imádság, oda elmegy pont a fizetésze. Mert ha egyszer együtt, egységbe jön, mert a politikai gyűlésen, ahol mindig egy szép és beszél, ott mindig csak az emberi erőt akarjuk felhasználni. De ugyanilyen erővel be kell vonni a Jóistent is, és akkor mennünk. Akkor nagyon megindul az országunk, a tudományunk, a minden. Ha csak emberi erővel feszülünk neki, ő nem fogja ránk nyitni az ajtót, mert nem tudja. Mert nincs kívül, nincs. Fopogtak, de nem tudja ezt már megérkezni. Tehát így néz ki aztán, mondjuk műtéti helyzetben, ezek a rajzok ezt mutatták. Lehet más szakmában is használni, itt van egy fülészeti műtétnél, mindenütt csak oda tenni a kis betlen hídat és azon támaszkodni. Plasztikai sebészeti műtétnél. Nagyon gyakori baleseti, hogy a kutya kinarap a kisgyerek arcából egy darabot. És akkor egy teljes bőrlebenyt, tehát nem lehet összevinni, egy bőrlebenyt kell tenni, mikroév alakokat kell csinálni, ezek 1 mm-es erek, ezeket összevarni nagyon nehéz. Nagyon gyakran például az ujjak, amikor visszavarjuk a levágott ujjakat, azért esik le az új elégtelen az érv alatt. Ez mind a kézenegyésből elégtelen érv alatt. Ebből az a probléma. Gerincsebészeti műtétnél, aztán újabb, egy agyi feltárás személyzeti műtétnél, és a szívsebészetben is biztos vagyok benne, hogy használható. Bár ott az tény, hogy az erek hál' Istennek vastagabbak a szíven, tehát ott nem is kell menni a szeres tanítás, amikor operálunk a lupen tanítás, tehát a 4-5-szörös tanítás elég, tehát ott tényleg, ha mondjuk fáradt, kifejezetten fáradtság ellen, tehát normális körülmények között nincsen szüksége erre. Tehát ez egy másik példa volt, hogy megvalósuljon Gulád atyának, nagy példaképennek, lelki vezető, lelki mester, bár Egyiptomból nehéz lelki vezetőnek lenni, de mindenkinek a figyelmébe ajánlom az ő füzeteit, könyveit, hihetetlen pontosan és élesen fogalmaz az igazságról, amit keresünk. Ebből szeretnék is egy idézetet felolvasni az ő verséből. Hit és tapasztalat az élő igazságról. Nem birtokolhatod az igazságot, nem tartatod a jegyzetfüzetedben és a fiókodban, nem írhatod a raktáidba, mert ha az igazság nem élet, akkor semmi. Nem hirdetheted egy plakáton az igazságot, nem birtokolhatod azt egy könyvben, nem kaparinthatod meg egy jelszóban vagy egy beszédben, mert ha az igazság nem élet, akkor semmi. nem birtokolhatod az igazságot, mint tulajdon, mint kincset, mint vásárolt tárgyat. Igazságod nem úgy van, mint bármilyen tárgyat, mert ha az igazság nem élet, akkor semmi. Azt gondoltam, rátaláltam az igazságra. Sokat tanultam, olvastam, írtam és hallgattam érte. Tapasztalat. Ugye? Tanulás, tapasztalat. De az igazság, amely nem élet, az semmi. Gyűjtöttem, mint kincset érő gyöngyöket, a legjobb szövegeket, erős gondolatokat, hogy kéznél legyenek, ha szükség lesz rájuk. Tonnányi jegyzeteit készítettem és címkéztem őket, elhelyeztem tonnányi az igazságnak, de a sokszorosítható igazság nem igazság. A sokszorosítható igazság halott, nem élet. Ezért lehet folytatni. Azt gondoltam, Istent is megmutathatom hatatos bizonyítékokkal és érvekkel, logikával és szép gondolatokkal, de az igazság, amely nem élet, az semmi. Bizonyítékokat kérsz ahhoz, hogy higgyél, de a hit nem építhető pusztán érvekre. Az egyetlen bizonyíték a saját tapasztalatod, mert az a hit, amely nem élet, az semmi. Érvelünk, magyarázkodunk, kétel nélkül ragyogó tiszta bizonyítékokat hozunk, hogy hitünket minden sérülés ellen biztosítsuk. De a hit, amely nem élet, az semmi. Szeretnél vinni? A hit útját nap mint nap kell keresni. Az igazság útját nap mint nap kell kitörölni. Kezdjél szeretni, mert életedben a szeretet az út az Istenhez. A szeretet fog Isten útjára vezetni. Mert a hit, amely nem szeretet, az semmi. Mert az igazság, amely nem szeretet, az semmi. Tehát jól visszatükrözi ezeket a gondolatokat. Egy másik személyes élmény, még a kézremedéssel kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy akkor tudtam eljutni erre a fokra, hogy ez a tantusz lehessen. Ugye beszéltünk az elején a polberi idézet, a bűn nem más, mint vétség az igazság ellen. A bűnben élő ember